Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, és egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáriája vidékére ért, megkérdezte a tanítványoktól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, a pokolkapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A mai ünnep, Szent Péter székfoglalásának ünnepe, valójában egy elméleti ünnep. A gyakorlatban ilyen esemény ugyanis nem történt. Már csak azért sem, mert Szent Péter nem úgy érkezett Rómába, mint uralkodó vagy egyházfejedelem, hanem mint az egyház és a hívek szolgája, a hit terjesztője és élet áldozatával tanúságtevője. A körülményeit nem ismerjük pontosan, de azt tudjuk, hogy mint a keresztények elöljárója szenvedett vértanú halált. A mai ünnep azonban mégis jogos, mert Tibériás tavánál az Úr valóban átadta az egyházban a vezető feladatot, legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Az eseményt az a Szent János írta le evangéliumában, aki az Úr szeretett tanítványa volt, de a vezető feladatot mégsem ő rábízta az Úr, hanem arra a Simon Péterre, aki háromszor is megtagadta őt. Amint annak idején Fülöp Cezária a vidékén megígérte, most beteljesítette, erre a sziklára építem egy házamat. A mai ünnep tehát a pápaság, vagy ahogyan a latin elnevezés mondja, a pápai primátus ünnepe. Nem véletlenül szerepel tehát a levélben, igen szerényen, mint magam is elöljáró. A levél valójában a vén titulust használja, átvéve azt, ahogyan a zsidók a főtanács tagjait címezték. Bár a levél első mondatában a szerző úgy mutatkozik be, hogy ő Péter, Jézus Krisztus apostola, és Szent Ireneus ezt is állítja már 180 körül, a mai kutatások mégis kétségbe vonják, hogy ez a mű magának az apostolnak az írása lenne. Erre több érvet is fölhoznak, bizonyítékként. Maga a levél olyan körülményeket mutat, amik csak az első század végén, Péter halála után jóval álltak fenn. Itt elsősorban az üldözésekre kell gondolni. Az apostol pedig már az első nagy hullámnak áldozatául esett. A másik indok a levél szép görög nyelvezete. Ez egyáltalán nem val egy galileai halász stílusára. Bár tudhatod görögül, Szent Péter is, de nyilván nem az irodalmi nyelvet sajátította el. Ugyanakkor az első mondat azokat is megnevezi, akiknek íródott a levél. A Kis-Ázsiában élő hívők egyáltalán nem Szent Péter missziós területéhez tartoztak. A levél pedig igen sok olyan szóhasználatot mutat, amelyek inkább Szent Pál sajátjai. Mindezeket összegezve állítják, hogy ez a levél bár Szent Péter neve alatt, de mégsem tőle származik. Ez a levél pseudo-epigráf irat. Bár a pseudo hamisat jelent, görög, maga a levél azért egyáltalán nem hamisítvány. Az ókorban ugyanis szokás volt fontos, jelentős személyiségeknek, tanítóknak a nevét felhasználni a saját írások jellemzésére. A név jelezte, hogy kinek a szellemében született az írás, vagy kinek a tanítását akarják kibővítve, megmagyarázva továbbadni. Ez nem csak a Bibliában fordul elő, hanem világi írásoknál is gyakori eset. Ez részben a szerző szerénységét mutatja, részben a tiszteletét az iránt, akinek a nevét fölhasználja. Ezért bátran beszélhetünk úgy erről az iratról is, mintha Szent Pétertől származna, mert az ő tekintélyével és tanítása nyomán született. Egyébként ugyanilyen pseudo-epigráf akár Mózes öt könyve, akár a 150 Zsoltár Dávid neve alatt, vagy éppen a bölcsességi irodalom Salamon nevét fölhasználva. A Bibliában szereplő műveknél nem a szerző a fontos, hanem az, hogy közmeggyőződés volt, azaz írás Isten sugalmazása alatt született, tehát Isten tanítását adja át. Az egész Péter levélre jellemző, hogy a híveket az üldözések között való helytállásra buzdítja. Amikor ez a mű születik, Krisztus tanítása már széles körben elterjedt a pogányok között. Ugyanakkor a pogányok egyre kevésbé tolerálták. Részben azért, mert a keresztények nem vállaltak el bizonyos állami hivatalokat, ahol kötelező volt a császárt istenségként emlegetni, vagy a neki bemutatott áldozatokon részt venni. De a pogányok ünnepein sem vettek részt, bizonyos mértékig elkülönülve éltek tőlük. Ez pedig mendemondákra adott alkalmat és lehetőséget, rémhíreket terjesztettek róluk, ami még inkább gyanúsá tette őket. Végül ebből robbantak ki előbb a helyi üldözések, majd később a hivatalos állami üldözés is. Ezért beszél a levél a hívek kipróbált hitéről, vagy biztatja őket azzal, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonon lefoglalt nép vagytok. Sőt, előírja, hogy a rosszért rosszal, szidalomért szidalommal ne fizessetek. A szenvedéseiket tüzes kohónak nevezi, amely a megtisztulásokat eredményezi. Az egyháznak ez a szorongatott helyzete ösztökéli arra a szerzőt, hogy külön is szóljon az elöljárókhoz, akikre súlyos felelősség hárul. Egy-egy közösség vezetőinek nem csak a tanítás volt a feladata, hanem a közösség megőrzése és építése is. Az üldöztetés alatt a személyes bátorságával kellett erősítenie a kétségeskedőket vagy félénkeket. Éppen ezért hivatkozik a szerző arra, hogy ő maga is tanulja az Úr Jézus szenvedésének. Ez nem okvetlenül úgy értendő, hogy szemtanú lett volna. Ez Szent Péterről amúgy is csak fenntartással mondható el, hiszen a főpap udvarából, ahol megtagadta mesterét, sírva távozott. A legközelebbi hírünk róla pedig az, hogy bezárkózott társaival együtt a zsidóktól való félelmében. És csak a föltámadás hírére futott el a sírhoz. Igazi szemtanúnak csak Szent János apostol nevezhetnénk, ő ott állt a kereszt alatt. De itt olyan értelemben szól a szerző, hogy neki is az volt a feladata, hogy az Úr szenvedését és föltámadását hirdesse, mint Krisztus igazságának tanúja. Ez az igazság pedig nem csak az Úr szenvedéséről szól, hanem föltámadásáról is. A keresztény igehirdetés kezdetben ugyanis nem választotta szét az Úr Jézus kínhalálát és a föltámadás dicsőségét. Maga az Úr is összekapcsolta a kettőt, amikor az emmauszi tanítványoknak magyarázott. Nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. A megváltás ugyanis nem csak a kereszt halál, hanem a föltámadással együtt adja az üdvösség szerzés művét. Egység a kettő, és éppen ezért evangélium, vagyis jó hír, az, amiről a tanítványoknak tanúskodniuk kell. A kettő tehát elválaszthatatlan egymástól, és éppen ezt vonatkoztatja önmagáról is a szerző. Pillanatnyilag ugyan a szenvedés, üldöztetés az, amit meg kell élniük, de kétségtelen, hogy ez a dicsőségbe vezet. A keresztény ember tehát még a legsötétebb órákban is teljes reménységgel lehet, nem ugyan a földi élete biztonságát illetően, de a dicsőséges élet elnyerése felől mindenképpen. Erre a reményre belső bizonyosságra hivatkozik, amikor az előjárókat helytállásra, feladatuk gondos teljesítésére bíztatja. Hogy mi az előjáró feladata, azt az ősi képpel jellemzi, a nyájra gondot viselő pásztor képével. Már Jákob emlegeti ezt tanúságtételével és Isten jóságával kapcsolatban, amikor megáldja Józsefet. Isten, akinek színe előtt jártak atyáim Ábrahám és Izsák, Isten, aki pásztorom volt ifjúságomtól kezdve, áldjon meg téged, mondja Jákob. Izajásnál a vigasztalások könyvének legelején pedig Isten megígéri, hogy maga fogja jó pásztorként népének gondját viselni. Mint pásztor új terelgeti nyáját, karjaira veszi bárányait, és ölében hordozza őket. Ezekiel könyvében pedig egy hosszú jövendőlést találunk arról, hogy a rossz pásztorok helyett majd Isten maga fogja népét és nyáját legeltetni. Ezt az ószövetségi szóhasználatot az Új Szövetség több helyen is fölidézi. Maga az Úr Jézus, amikor a főhatalmat átadja Péternek, ezzel bízza meg, legeltesd juhaimat. Ugyanezt a képet használja Szent Pál is, amikor az efezősiaktól búcsúzik. Ezt mondja a presbitereknek, vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. A pásztor feladata tehát nem csak a nyáj legelőjéről gondoskodni, hanem meg is védelmezni őket. Ez a védelem azonban nem biztos, hogy fizikai védelmet is jelent. Ahhoz az egyháznak nincs eszköze, de erkölcsi, lelki védelmet tud nyújtani, éppen az előjárók jó példája és kitartó hűsége által is. Pontosan erre a hűségre biztat a szerző, amikor arról beszél, hogy a vezető ne kényszerből, hanem önként vállalja a hivatalával járó veszélyeket és gondokat. Ha nem valamiféle evilági szempont vezette őt, amikor elvállalta a bizalmi feladatot, akkor éppen a nehéz helyzetekben derülhet ki igazi elhivatottsága. Valójában itt arról beszél, hogy a hivatalhoz Isten kegyelmet is ad, aki tehát valóban Isten szolgálatként vállalta az előjárói feladatokat, vagyis hivatásból, azt nem kísértheti meg valamiféle kényelem szeretet vagy hanyagság. Ő mindenképpen a mesterre, a legjobb pásztorra akar hasonlítani, és a közösség ügyei vállalásával őt akarja szolgálni és követni. Ami mindenképpen kirívó figyelmeztetés, az a kabzsiságtól és a zsarnokoskodástól való óvás. Az ember meghökken, ilyesmi is előfordulhatott az első keresztények közösségében. Szent Pál levelé azonban rávilágítanak arra, hogy nem véletlenül hivatkozik, nem is egy esetben az apostol arra, hogy ő saját keze munkájával tartott el önmagát, és nem fogadott el semmit a közösségektől. Nyilván voltak olyan vezetők is, akik nem csak elfogadták a hívek ajándékát, hanem talán olyan is, aki éppen ezért vállalta a vezetői tisztséget. Az ilyeneknél nyilván a zsarnokoskodás is könnyen előfordulhatott. A szerző tehát azt a búzgóságot és lelkesedést szeretné látni az egész egyházban, ami az apostolokat jellemezte. Krisztusért mindent elhagytak, és mindenről lemondtak, mert kitüntetésnek vették, hogy Isten a szolgálatára hívta őket. Az első szeretetet kéri tehát számon. Éppen ebben láthatjuk meg mi is nagybőti figyelmeztetésünket, lelki programunkat ebben a szentleckében. Bár nem vagyunk előjárók, de Krisztus követői, akiket nem fertőzhet meg a világ szelleme, az anyagiasság és hatalomvágy. Amen.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.